Közhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni házigazdánk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt a hűség és a nyitottság összhangjáról beszéltünk a hallgatóknak. Meghívottunk, kitért arra, hogy a kultúra, a szellemi erő és a vallás tud megtartani egy nemzetet, nemzetiséget. Választ kaptunk arra is, hogy a felsoroltak közül melyik az első, Krisztus vagy a nemzetiség vagy Krisztus, vagy talán egyenlő mind a kettő. De beszéltünk még arról is, hogy milyen helyet kellene elfoglaljon, megcélozzon az egyház a mai társadalomban, és hogy mivel kell és mivel nem kell foglalkozzon az egyház. Mostani témánk, milyen a hitünk napjainkban. Meghívottunk Szabó Előd unitárius lelkész esperes, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is fogadta stábunkat.
Isten áldja hallgatókat, örvendek, hogy folytathatjuk a gondolatoknak a továbbfűzését, és bízom abban, hogy úgy, ahogy számomra ez áldás, úgy lesz, aki otthonra talál ezekben a gondolatokban, vagy a gondolatok elindítanak valamit, ami értelmes és gazdagító lehet a hallgatók számára is.
Mai témánk tehát, milyen a hitünk napjainkban. Esperes úr, milyen helyet kellene elfoglaljon, megcélozzon az egyház a mai társadalomban, avagy mivel kell és mivel nem kell foglalkozzon az egyház, javasoljuk, hogy kezdjük innen a mai beszélgetésünket.
Ez egy olyan kérdés, amiről sokat gondolkodik és sokat trívódik az egyház és a lelkészek egyenként is, illetve az egyház vezetői egyenként is. Hogy ne föltétlenül az legyen, hogy mindenki azt a fajta egyházat végzi, vagy azt a szolgálatot, amihez úgymond kedve van, vagy amihez tehetsége van, hanem jó lenne egyfajta egységet kialakítani, hogy milyen szerepet céloz meg az egyház. Én azt látom, hogy akkor volt sikeres a múltban is az egyház, amikor olyan területeken vállalt fel szolgálatot, ahol senki más nem vállalta fel. Gondoljunk csak az oktatásra, a tanításra. Voltak olyan korok, amikor ezt az állam, vagy a világi hatalom nem föltétlenül nem tartotta fontosnak, nem vállalt akkor a szerepet benne, és akkor az egyház lépett be, és az egyház alakította ki az oktatásnak a rendszerét, és ez akkor egy űrt töltött be, és az egy olyan dolog, ami nagy részt pozitív volt, és jó szolgálat volt a társadalomban. Most akkor azt a kérdést kell feltegyük, hogy a mai társadalomban, abban a közösségben és abban a korban, ahol él az egyház, mi az a jó szolgálat, amit nem vállal magára senki, és az egyház kellene ezt a szolgálatot végezze. Van, ahol ez működik, ahol megtalálja az egyház ezeket a tereket, ahol csak ő végezhet szolgálatot. Például eszembe jut az, hogy a szórványban élő magyarság számára sokszor a magyar nyelvnek, akár a magyar oktatásnak, tanításnak, magyar kultúrának a terjesztését, a fenntartását szolgálja az egyház, mert nincs más intézmény, illetve nincs a közösségnek sem már olyan ereje, hogy ezt fenntartsa, és akkor az egy jó szolgálat, mert kiteljesíti az ottani emberek életét, és olyan szolgálatot végez, amit más nem tud végezni. Vagy gondolok a betegeknek, az egyedülállóknak, magányosoknak, időseknek, a falvainkban egyedül maradt embereknek a felkeresése, a velük való beszélgetés, az ő meghallgatásuk, ezt sem végzi el senki, mert olyan csomagot ad más is, vagy még anyagi segítséget is sokszor az állam is, a szociális rendszer nyújt, de azt nem nagyon nyújtja, hogy valaki leüljön az ember mellé, meghallgassa a régi történeteket, meghallgassa a jelennek a nehézségeit, fájdalmait. Gondolom, hogy ez is egy olyan szolgálat, amit az egyház kell magára vállaljon, és akkor jó szolgálatot végez, főleg, hogy ez még az alap törvényében is, az evangéliumban is, a jézusi tanításban is ott van, hogy ez egy Istennek tetsző szolgálat, és nem egy népszerű dolog, nem egy tömegek előtt zajló dolog. A másik pedig az örök szerep, az Isten keresés, nem föltétlenül a kinyilatkoztatása. Lehet, hogy a 21. század embere, vagy a 21. században sok ember nem azt várja, hogy valaki kinyilatkoztassa Istent, és azt mondja, hogy hát ilyen az Isten, hanem egy útitárs legyen az ember számára ebben a keresésben, amiben vannak magas pontok, amikor érezzük, hogy hogy létezik, hogy vannak emberek, akik nem hiszik az Istent, hát látjuk, itt van, érezzük a szent nagy pillanataiban az életünknek, vannak hullámvölgyek is ebben az Isten keresésben, amikor azt kérdezzük, hogy hát ha van Isten, akkor ilyenkor hol van, vagy miért nem tesz valamit. És ebben az egyház úgy társ lehet inkább, mint egy hatalommal és nagy büszkeséggel, nagy hanggal kinyilatkoztató, így van, és ezt így kell hinni. Persze ezt én unitáriusként mondom, az unitárius vallásnak ez egy sajátsága, hogy nagyon sokszínű vallásos gondolkodást be tud és be akar fogadni, nem akarja egyenruhába öltöztetni az emberek hitét. Sok korban többször is elhangzott ez, hogy az unitárius vallás a jövő vallása, nem lett még, nem jött el az a jövő, de lehet, hogy a 21. század embere valamilyen vallásosságra vágyik, ahol valakikkel közösségben alakíthatja saját maga hitét, mert akkor az az övé lesz, és jobban meg fogja becsülni.
Hogyan látja az egyházi lelki gondozás szolgálatát a magyar unitárius egyházban?
Az előző válaszban is érintettem ezt a részét a szolgálatnak, ez egy nagyon fontos elvárt része, mindig az volt, és végül is a lelkészként is akkor érzi az ember, például akkor érzi nagyon jól magát, amikor azt látja, hogy egyszerűen egy csendes beszélgetéssel, egy családi közösségben, vagy egy kettesben lezajlott beszélgetés után egyet imádkozunk. Ez egy olyan kicsi dolognak tűnik, miközben ugye templomokat kell építsünk, nagy dolgokban veszünk részt, sok ember előtt kell megszólalni, valami ügyet képviselni, de akkor, amikor egy ilyen egyszerű beszélgetés után egy könycseppet lát az ember a másik embernek az arcán, akkor, amikor a legegyszerűbb, nem irodalmi magasságúban elmondott imádság látszik, hogy megindító, látszik, hogy fölszabadító, látszik, hogy megnyugtató hatással van, akkor az ember úgy érzi, hogy ez többet ér minden templomépítésnél, vagy minden nagy csinadrattával megszervezett közösségi eseménynél. Persze azok is fontosak, de itt úgy ráismer az ember, hogy lehet, hogy az egész ezért van, azokért a kis pillanatokért. Ebben nem vagyunk olyan nagyon jók. Vannak lelkészek és gyülekezetek, ahol ezt jól végzik, ahol kitartással, álhatatosan, jól, rendszeresen történik, de a legtöbb esetben ez egy nehéz szolgálat. Bár úgy tűnik, hogy milyen nagy dolog elmenni és meghallgatni egy néninek vagy bácsinak a panaszát, vagy egy családban belépni, de ez egy nehéz szolgálat, mert részben az ember magára veszi azokat a terheket, amiket ott kitárnak a családban, vagy amit nem tárnak ki, de látjuk, és akkor, mivel a lelkésznek annyiféle elfoglaltsága van, akkor időnként az a sok elfoglaltság elveszi az időt és az energiát ettől a szolgálattól, illetve valószínű, hogy most nem akarok általánosítani, de az én gondolkodásomra és az én szolgálatomra tekintek, hogy úgy időnként könnyebb azt mondani, hogy hát most nekem fontos irodai munkám van, vagy el kell menjek ide vagy oda, hát nem tudok azzal foglalkozni. Az nem a sürgető. És akkor, mivel az ügyintézés és a felszín és ezek kényelmesebb területek, ezért akkor a lelki gondozás, ami egy fontos és nehéz terület, az úgy elmarad, és még egy ilyen alibi is van, hogy miért maradt el. Ebben a megoldást abban látom, hogy ez az egyház az egyházunkat valahogy úgy kellene átalakítani, hogy egyre kevesebb anyagi és adminisztratív dologgal kelljen foglalkozzon a lelkész, mert nem azért lett lelkész, hogy könyveljen, építkezzen anyagi dolgokban, pályázon akár, mert hogy a lelkésztől egy alapvető elvárás, hát mi nem pályázunk, tiszteletes úr, hát hol tanultuk mi a pályázást, és hol vállaltuk magunkra, hogy lelkészként, amikor a teológiára mentünk, akkor pályázni fogunk. Meg kell találni azokat a lehetőségeket, hogy minél többet levenni, tudjon a lelkész róla, de ne ő kelljen intézze ezeket, és akkor jogos elvárás lenne, és fontos lenne, hogy a gyülekezetek helyben azt elvárják, és mondják, és hangsúlyozzák, hogy ezért ezt és ezt a lelki gondozás terén elvárjuk. Mert azt látom, hogy jól esik a külföldön lévő, a távol lévő fiatalnak is, ha tudja, hogy a lelkész elment az édesanyjához, az édesapjához, beszélgetett vele, megkérdezte, hogy van-e valamire szüksége. Lehet, hogy semmit nem tudott konkrétan könnyíteni a helyzeten, de a jelenléte az, és az, hogy valaki meghallgatta, az nagyon sokat számít az embernek.
Meglátása szerint a lelki gondozás felekezeti tudomány, vagy inkább egy olyan sajátságos szín, amit csak az unitáriusok hozhatnak-e felekezeti korlátokon felüli szolgálatban?
Alapvetően a lelki gondozás nem hiszem, hogy felekezeti, inkább emberfüggő, tehát vannak olyan lelkészek, és szerintem nem csak lelkészek, hanem vannak olyan emberek, akik ezt ösztönösen fölvállalják, érzik a szükségét annak, hogy fölkeressék egymást. Én ezen mindig, például ez az, amit láttam, olyan csodáltam a gyülekezetben, főleg az idősebb nemzedéknél, hogy volt vasárnap egy délutáni istentisztelet, és a délutáni istentisztelet után azok, akik ott voltak, azoknak jó része, tehát jó páran mondták, hogy akkor most elmegyünk, és meglátogatjuk ezt vagy azt, mert ő beteg, vagy vele valami történt, vagy éppen gyászol, vagy egyedül van, és az úgy hozzá, nem nevezték ők lelki gondozásnak, különösebb tudomány sem kapcsolódott hozzá, csak egyszerűen egy ilyen belső kötelesség volt, illetve gondolom, hogy szokás is, hogy azután elmentek, és időnként tolmácsolták a maguk módján azt, amit a templomban hallottak, vagy az, ami a templomban elhangzott. Ezért mondom, hogy ez nem is föltétlenül ilyen papi vagy egyházi munka, hanem emberfüggő. Persze, hogy az unitárius egyház, vagy az unitárius lelkész tud egy más hangot vinni, úgy, ahogy a református is tud, és a katolikus a felekezet és a vallás, a hitvallás által adott szint tudja vinni magával. Más tud mondani egy református lelkész egy betegnek, egy gyászolónak, egy egyedül maradottnak, és másféle megnyugvást és gondolatot, üzenetet tud vinni az unitárius. Lehet, hogy akár egy egyénnek többre is szükség lenne, hogy több szempontból közelítsék meg az ő élethelyzetét, vagy az ő gondolatait. Persze ez általában nem következik be, mert valaki vagy református, vagy unitárius, jó esetben valamelyik lelkésze meglátogatja, és akkor azt a... De az mindenképpen fontos, és nem hiszem, hogy annyira ez a felekezeti hang lenne a lényeges, hanem maga a jelenlét, és maga a csend, az a közösen eltöltött idő, és az odafigyelés a lényeges.
Hogyan lehetne a hit fontosságát megértetni azokkal a fiatalokkal, akik a konfirmáláson, a bérmáláson túl ritkán, vagy nem is járnak templomba, és már nem éneklik szívesen a zsoltárt?
Ez egy nagyon kínzó vagy gyötrő kérdése minden közösségnek, hogy mi van a fiatalokkal. Az egyházhoz való és a valláshoz való viszonyulása az embernek az életkorával változik. Gyerekként érdekes, papbácsi tud szép történeteket mesélni, ott lehet játszani, ott még időnként kapunk is valami ajándékot, ott foglalkoznak velünk. Ezért a gyerek természetes nyitottsággal ezeket elfogadja, nem kérdezi, hogy ez vajon igaz, vagy ez fontos, vagy miért kell oda menni, hanem egyszerűen jól érzi magát, és megy. Aztán a konfirmálás az ugye a felnőtté válás, még nem annyira felnőtté válás, hanem inkább kamasszá válás. A kamasszá válás az egy lázadás, minden megkötöttség, hagyomány, minden olyasmi ellen, ami csak azért van úgy, mert hogy a felnőttek úgy mondják. Ez a családban is megtörténik. Hál' Istennek kisebb az olyan eset, amikor a családdal szakít a kamasz, mert az már a mindennapi életének a része, tehát ott a mindennapi kenyérről van szó. Viszont az egyházzal való szakítás, a templomba járással való szakítás az nem olyan nagy lépés, úgyhogy azt általában meglépi a fiatal. Időnként érdekes az, hogy mégis van egy-két fiatal, aki utána is jön a templomba. Egyrészt, mert hogy van egy ilyen visszaemlékezés a mostani szülőkbe, bezzeg a mi időnkben nem így volt, mert akkor, ha éjjel 3-ig vagy 5-ig báloztunk, akkor is reggel felköltöttek, és kellett menni a templomba. Na most ebben, amikor azt mondják, hogy ez nem így, és az milyen jó volt ez, nem? Tehát az nem volt jó, gondolom, a fiataloknak akkor sem, de volt egy kényszerítő hatás. A szülő azt mondta, hogy kell menni, de ment a szülő is. Na most azok a szülők mondják, hogy ez nem így van most, akik ők maguk sem járnak. Illetve vannak ünnepek, amikor látom a fiatalt, a 16-17 éves fiatalt, hogy felöltözik és eljön a templomba, de a szülei nem jönnek el. Tehát ez egy érdekes kérdés, összetett kérdés. A zsoltárokkal kapcsolatosan pedig a zsoltáraink régiek, tehát a legújabbak is, a legújabb feldolgozások is legalább 100 évesek, de a legtöbbje még annál is régebbi. Időnként a Bibliánk is, főleg a Károlyi fordítás régiesen hangzik, és az a fiatal számára gondolom, hogy nem vonzó, hogy enyhe szót használjak. Illetve maga a hitnek a kérdése is. Gondolom, hogy ez egy ilyen üres járat a 15-től 40 éves korig, ez egy nagy kérdés, vagy akár 15 éves kortól egész a család alapításig, amikor főleg azok a gyerekek, akik jó családban élnek, úgymond mindenük megvan. Nem nagyon értik, hogy miről szól a hit és a vallás, mert nincs semmi valóságos gond az életükben, amit ne tudnának megoldani. A gyermek ő tiszta szívvel elhiszi, amit mond a papbácsi, vagy amilyen tanítást kap a családban, és gondolom, hogy a családosként, amikor már gyermekeink vannak, akkor rájövünk arra, hogy mi megtehetünk mindent a gyerekeinkért, de van, amit nem tudunk már megtenni. És akkor ott már szükségünk van arra, hogy amit nem tudunk tenni, azt kérjük az imádságba, tehát ott már igény van arra, hogy Istenben bízzunk. Gondolom, hogy ez egy olyan boldog idő, ez a fiatalkor, kamaszkor, gondtalan, és épp ezért úgy érzi, még ha nem is tudatosan, de úgy érzi az ember, hogy hát nincs nagy szükség erre az életnek, erre a területére. A másik pedig, nem vagyok teljesen tisztában azzal, hogy ez régebb hogy működött, de a családon belüli vallásos élet nem létezik, vagy nagyon, nagyon gyenge. Régebb volt Biblia, a Bibliát időnként elővették családban, asztalnál imádkoztak, lefekvéskor imádkoztak, a templomba közösen mentek, tehát voltak ilyen élmények, amik lehet, hogy fiatalkorban is legalább, mint szokások megmaradtak, de ma van egy ilyen szégyellőség, én nem vagyok meggyőződve róla, hogy különösebben sok fiatal családban ott van a Biblia, vagy egyáltalán nem szégyelik egymás elől, hogy olvassák, vagy nem divat. Míg régebben volt egyfajta jó értelemben vett divatja a családon belüli vallásos életnek.
Milyen módszerekkel, nyelvezettel, vagy akár zenei kísérlettel lehetne mégis meggyerni a fiatalokat?
Voltak is, vannak jó próbálkozások, főleg az unitárius egyházról tudok nyilatkozni. Egy nagyon-nagyon hosszú ideig és jól működő ifjúsági egylete van az unitárius egyháznak, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, amelyik pont ezt az életkort célozza meg, a megkonfirmált, tehát a 14-15 éves kortól, úgy addig, amíg családos lesz, mondjuk a 23-25 éves korig ebben a korosztályban dolgozik, és sikeres, jó és széles körű tevékenysége volt és van ennek az ifjúsági egyletnek, ahol sok ilyen próbálkozás történt. Hogy lehet a fiatalt a templomba hozni? Hogy lehet a fiatalt rávenni arra, hogy imádkozzon? És voltak ennek persze sikeres pillanatai. Alapvetően azt hiszem, hogy az élmény az, ami összetartja ezt az ifjúsági egyletet. Az együttlét élménye, a közös cél élménye, az az élmény, hogy időnként tudunk valami jót tenni. A barátság, az összekötő érzelmek, ezek mind olyan élményeket adnak, amik bizonyos részében ennek a fiatalságnak majd később előjönnek. Mindig gond és feszültség volt itt az ifjúsági egyletben, hogy lehet és milyen mértékben lehet a komolyságot, a hitet, a szertartást, az imádságot bevinni ezekbe a közösségbe, mert ezek épp azért voltak jók, mert nem orgonán, hanem gitáron zenéltek, nem a 200 éves zsoltárt énekelték, hanem a modernebbeket, akkor elmehettek sok irányba ezekkel a modern énekekkel, mert azért annak, hogy a régi zsoltárokat énekeljük, annyi előnye van, hogy az egy zártabb keret, tehát abból nem nagyon lehet szélsőségek fele kilépni. Ebben az esetben viszont nem mindig volt tiszta, hogy hol vannak a határok, mit lehet és mit nem lehet. Ez mindig feszültség volt. Mennyi a komolyság, mennyi a vallás benne, és mennyi a jó élmény, ami még akkor is, hogyha nincs olyan sok vallásosság, nem gond, még úgy is pozitív, mert minden az unitárius és a vallásos és a templom környezetében történik, tehát akkor már is egy olyan élménnyel gazdagodott a fiatal, hogy ott kapott valami szépet és jót, és talán majd felnőtt korában az valahol értékes és értelmes lesz. Én azt látom, hogy ez egy, még akkor is, hogyha persze kritikusan kell mindig az ilyesmire tekinteni, de ez próbálkozás, nem lehet mindig kritizálni, vagy mindig azt mondani, hogy jó, nem járnak a fiatalok, ez a mai világ, hanem mégis vannak próbálkozások, és úgy tudja az ember ezeket kialakítani. Az Isten tiszteletünk az nem a fiataloknak, a mai digitális korban felnővő fiataloknak szóló élmény, túl hosszú, túl egyoldalú, néha túl racionális. Ezekkel szembe kell nézni, és én abban bízom, hogy eljön majd elég hamar egy olyan nemzedék, aki majd el tudja mondani, hogy mit akar, mit vár el az Isten tiszteletű. Mi lenne az, ami őt oda vonzaná, és amitől ő jól érezné magát. Mert most egyelőre ezeket a kérdéseket elhárítják maguktól, nincs időnk, sok a dolgunk, kifogások, mert ők se gondolják végig, hogy mi lenne az, amitől ők részt vennének. Tehát történnek próbálkozások, több-kevesebb sikerrel, és ezek a próbálkozások egyszer majd lehet, hogy eredményt hoznak. Azt látni kell, hogy azért igazságtalan összehasonlítani a 70 évvel ezelőtti viszonyokhoz, vagy 50 évvel ezelőtti, ahol kényszerítő erővel mentek a fiatalok a templomba. Tehát kellett menni, illetve volt egy divatja is, mert ott tudtak találkozni, volt egy folytatása az istentiszteletnek, egy közösség együttlét, és ezek mind megszűntek, és akkor nehezebb valakit meggyőzni arról, hogy neked jó és jó eljönni, mint egyszerűen elfogadni, hogy hát a család az már irányítja és hozza a fiatal, tehát nem kell meggyőzni, ott van. Aztán, hogy jól érzi magát, vagy nem, az egy másodlagos kérdés.
Feltevődik a kérdés, hogy hol a határ, ameddig a lelkész elmehet, hogy ne váljon bohózkodássá az ige hirdetés, mert hogy ilyen is van, ilyennel is találkozunk.
Igen, ez nagyon nehéz. Tehát abban a pillanatban, amikor van egy szertartásrendünk, és minél szigorúbban megvannak a keretek határozva, annál kevésbé merül fel ez a kérdés. Ezek a keretek, abból nem lehet kilépni, és akkor nincsen ilyen vita. Azonban, hogyha már kinyitjuk ezt a keretet, ha lebontjuk a falait, akkor jönnek be jó dolgok, de fognak bejönni olyan dolgok is, amik nem odavaló. Ki dönti el, hogy mit szabad, ki dönti el, hogy mi odavaló és mi nem. Végül is sok olyan szép vers van, amiben esetleg elhangzik egy erősebb kifejezés, vagy olyan szó, amit templomban nem szoktunk hozzá, de mégis szép költészet. Most a szabad, de milyen zene, milyen cselekedetek találnak egy templomba. Erről sok vita volt, mert hogy a fiatalok sok mindent kipróbáltak, fiatal lelkészek is, és fiatal unitárius egyháztagok is sok mindent kipróbáltak a templomba, és volt, ami megbotránkoztatott embereket és közösségeket. Én nem hiszem, hogy különösebben kell ettől félni, hanem a nyitottság és a nyitott kommunikációra van szükség, ahol egy közösség elmondja, hogy ez nem volt jó, nem éreztük jól magunkat, nem érezzük templomba valónak, ne legyen többet. De nem kell kővel dobálózni, hogy egyszerűen el kell mondani, egy közösségnek meg kell legyen, ezt mondjuk nehéz megtanulni, hogy meg kell legyen egy véleménye arról, hogy ez jó volt, érdemes megtartani, vagy nem jó, és többet ne legyen. De a kísérletezésben ez mindig benne van, hogy időnként túllépjük a határt, és akkor többet azt nem tesszük. Ettől nem kell félni. Ami egy kicsit időnként elgondolkodtat, az, hogy az élményszerű istentisztelet, az csak akkor tud működni hosszú távon, hogyha nem egy ember állítja össze és gondolkozik rajta a lelkész. A mostani istentiszteletünkön, hát én beszélek magamról, de gondolom nem csak rólam, a legtöbb lelkész egyedül van az istentiszteleten, úgy értve, hogy ő kell kitalálja a beszédet, az imádságot, mindent, időnként még az énekeket is ő kell megmondja, hogy mi lesz. Ha valami újat behoz, akkor ő kell behozza, ő kell megindokolja, ő kell kivédje esetleg az ellenkezést, de ugyanakkor minél élményszerűbbé teszi, annál magasabbra emeli a mércét saját maga számára, mert azt akkor minden héten, ha nagyon jól csinálja, akkor minden héten elvárás lesz, és azt nem hiszem, hogy egy ember tudja éveken keresztül ugyanabban a közösségben élményszerűen végezni. Amit az amerikai unitárius soknál, de nem csak, biztos nem csak az unitárisoknál van így, hanem más felekezeteknél, és amit láttam, hogy a lelkész nem egyedül, ő egy irányítója az istentiszteletnek, de nem egyedül találja ki. Vannak más szereplői, mások is elmondják az adott kérdéssel kapcsolatban a véleményüket. A zenét más teszi hozzá, tehát egységbe állítják az istentiszteletet, de közösen dolgoznak azon, hogy az istentisztelet élmény legyen. És úgy viszont lehet hosszú távon, mert hogy a színház sem úgy működik, hogy mindig egy ember kitalálja, vagy semmilyen produkció nem úgy működik, hogy mindig ugyanaz az ember, mindig mindent ő tesz, mert azt nem lehet, attól elfárad hamar, és kiürül. Az egy jó út lenne megtalálni a munkatársakat az istentiszteleti szolgálatban, akik be tudnak. Persze ez is egy Pandora szelencéje, tehát itt is aztán jöhetnek túlkapások, de ha mindig félünk ezektől, akkor sose fogunk semmi újat kipróbálni, és akkor mindig azon kesergünk, hogy unalmas, és bekerülünk egy ilyen ördögi körbe, hogy nem akarunk változtatni, de mivel nem változtatunk, unalmasnak érezzük az istentiszteletet, de akár az életünket is ugyanígy. Én azt hiszem, hogy irányított és közös kísérletezésre van szükség, és őszinte beszédre elmondani, hogy ez nem tetszett, és kinyilvánítani a véleményt közösségben bizalommal.
Ön szerint mégis milyen újdonságokat lehetne bevezetni, hogy vonzóbb legyen a fiatalok számára az istentisztelet?
A zene az egyik, mi egy aránylag kis egyház vagyunk, aránylag kevés lelkésszel, de még csak a lelkészekre gondolok, akkor is van egy jó pár olyan lelkészünk, aki zenél, vannak is jó kezdeményezések új vallásos tartalmú zenékre, zenék szerzésére, megírására. Másrészt pedig én gondolom, hogy ez az előadó istentisztelet, hogy valaki beszél és mindenki hallgat, és azt úgy illik elfogadni, vagy legalábbis hallgatni, ez már nem működik. Az iskolában sem működik. Ahol még mindig úgy tanítunk, sokszor sajnos még mindig úgy tanítunk az iskolában, hogy a tanár beszél, vagy diktál, vagy lead, és a diák hallgat, ez már túlhaladott. Tehát sokkal több kellene legyen a beszélgetés, és valahogy teret kéne adjunk a fiataloknak, de nem csak a fiataloknak, hanem híveinknek arra, hogy ők egy adott kérdéssel kapcsolatban az istentiszteleten is elmondják a maguk véleményét. Ettől félünk. A lelkésznek is nehezebb lenne, mert könnyebb egy beszédet megírni és elmondani, és azzal be van fejezve, mint egy beszélgetésben ilyen spontán és hirtelen fölmerül dolgokkal szembesülni, és érezni azt, hogy most nincs igaza, akkor... Tehát az egy sokkal nehezebb műfaj lenne, de gondolom, hogy sokkal előbbre vinni az embert, hogyha megszoknánk azt, hogy nekünk is szabad beszélni. Vannak felekezetek, ahol ezt próbálják. Nekem időnként az érzésem, hogy erőltetik, és azt akarják, hogy beszéljen a résztvevő egyháztag, vagy vallásos ember, de azt mondja, amit én akarok, hogy mondjon. És nem igazi beszélgetés, ahol nem meri a félelmeit megfogalmazni. Én azt hiszem, hogy egy unitárius közösségben nagyon sok mindent, kétséget el lehetne mondani, vagy félelmet, és nem megbélyegzés lenne a válasz, hogy hát nem hiszel Istenbe, hát veled valami gond van, vagy nem egy ilyen kioktató, hanem inkább arra ráébredni, hogy a kérdések mennyire hasonlítanak, amik bennünk vannak, és mennyire segít az, hogyha lehet, hogy az én kérdésemre nálad van a válasz, és ezt csak akkor tudjuk meg, hogyha beszélgetünk. Időnként a gyülekezetben is, nem annyira fiatalokkal, de például a nőszövetségi találkozókon időnként elértük ezt a pillanatot, hogy ugyan ott is azt várták el, hogy a lelkész beszéljen, és ők hallgassanak, de időnként ki lehetett mozdítani a dolgot egy beszélgetés felé, ahol lényeges dolgok elhangzottak, és ahol én azt hiszem, hogy egymástól nagyon sokat tudtunk tanulni. Ha az istentisztelet és az egyházi élet ilyen irányba menne el, akkor lehet, hogy mások is, akik idegenkednek, azok bekapcsolódnának.
Milyen felelőssége van a lelkésznek abban, hogy a történelmi egyházak nem csak fiatalokban, de középkorúakban is fogyatkozó gyülekezetét gyarapítsa?
Biztos, hogy van felelőssége, főleg az akkor, hogyha már az a lelkész nem egy éve, két éve, hanem hosszabb ideje gyülekezetben van. Ezért előny bizonyos értelemben, bár sok hátránya van annak, hogy hosszú ideig egy helyen szolgál az ember, de előny is, mert akkor azok lesznek felnőttek, akik gyerekként vallásorára jártak, tehát van egy folyamat, úgyhogy van felelőssége a lelkésznek, egyrészt a kitartó és rendszeres vallásos nevelés gyerekeknek, fiataloknak, amennyire lehet felnőtteknek is. Másrészt pedig a saját élete, azt hiszem, az még fontosabb. Mert nagyon hamar a gyülekezet tagjai, az emberek hamar ráéreznek arra, hogy a lelkész csak egy szerepet játszik lelkészként, de az életében másképp gondolkozik, és más elvek irányítják az életét, és nem biztos, hogy ez elhangzik, vagy így megfogalmazódik, de a közösség életében kisugárzik, és akkor az nagyon fontos, hogy a lelkész nem az, hogy szent legyen, vagy tökéletes legyen, hanem hogy próbálja meg valahogy összhangba hozni azt, amit beszél, amit prédikál, azzal, amit megél a mindennapi életében, a családjában, vagy éppen a közösségben való életében. Tehát ez egy másik dolog, amit tud tenni. Mert van, amit nem tud. Nem tudja pótolni a családi életben zajló dolgokat. Én nem tudom elérni azt, hogy valaki otthon imádkozom, vagy nem tudom elérni azt, hogy fontosnak tartsa, és otthon a gyerekének példát mutasson. Ezeket tudom mondani, de nem tudom elérni. Az nem az én felelősségem. Az én felelősségem, hogy elmondjam, ott van a prófétáknak az életében is, hogy az Isten azt mondja, hogy te menj és mondjad. És hogyha valaki hallgat rád, akkor az jó, ha valaki nem hallgat rád, akkor az nem jó, de neked az a fontos, és az a dolgod, hogy mondjad. És nekünk is ez fontos, hogy mondjuk, és sokszor nem mondjuk, mert félünk, hogy valakit megbántunk, de nekünk fontos, hogy mondjuk, még akkor is, ha az érzésünk, hogy nem hallgatják meg. Biztos van, aki meghallgatja, van, aki elgondolkozik rajta, ha pedig nem, akkor az már nem a mi felelősségünk, mert elmondtuk és megtettünk mindent. Én ebben látom, nem tud a lelkész csodát tenni, de annyit kell tegyen, amennyit az ő lelki ismerete megnyugvással tud elfogadni.
Esperes úr, milyen a hitünk napjainkban?
Nem fogom elfelejteni soha, éppen cserkésztáborban volt, már teológus voltam, voltak ilyen egyház, nem egyház, vallás, nem vallás, kell, nem kell viták, és akkor ott volt egy nagyon értelmes és jó barátunk, aki azt mondta, hogy ő nem hisz. És akkor azután gondolkoztam, nem biztos, hogy akkor tudtam válaszolni, de azután sokat gondoltam erre a kijelentésre, hogy ilyen nincs, hogy nem hisz. Tehát valamiben hisz. Ha abban is hisz, hogy nincs Isten, vagy hogy nincs semmi értelem, vagy cél ebben a világban, az is egyfajta hit. Tehát van hit, és ez biztos, hogy minden ember valamit hisz, valami van a gondolataiban, hogy mit az változó. Változik azért, mert hihetetlenül felgyorsult az életünk, nagyon sok információhoz jutunk, értelmes, de legtöbbször az sokkal elérhetőbb a butaság, sokkal elérhetőbb az értelmetlen információ, vagy a félrevezetés, mint a jó információ. Nehéz eligazodni ezek között, és időnként az is látszik, hogy a jó lét az Isten hit és a vallásos hitnek a rovására dolgozik. Tehát a nyomorúságban, a nehézségben, a háborúban, az éhénységben biztos, hogy könnyebb volt lelkésznek lenni, vagy egyházat csinálni, Isten tiszteletet tartani, mert nem volt más menekvés. Nekem eszembe jut a valamelyik Victor Hugo regényben olvastam, hogy amikor mennek a hajón a Lamás csatornán keresztül, akkor jön a vihar, akkor nehéz hinni, de nem hinni lehetetlen. Tehát azokban a korokban az volt az egyetlen kapaszkodó, mert emberi rend nem volt a háborúban. Milyen emberi rendbe bízhatott, miben bízhatott az ember. Most pedig az az érzésünk, hogy van törvény, van kórház, van iskola, van egy rendszer, amiben élünk, és azt is érezzük, azt hiszem hamisan, én is érzem, hogy milyen biztonságban élünk, és ez így tart még a világ. Mindig ezt gondolták, aztán nem úgy történt. Állandóan jöttek valami nyomorú idők, amikor visszahajolt az ember a hithez. Azt hiszem, hogy a hitünk is ilyen. Úgy nagyon sokszor hiszünk is, meg nem is, vagy valahogy úgy vagyunk, hogy az egy olyan, úgy félre van rakva valahova, hogy ha kell, akkor gyorsan vegyük elő, ami nem baj, csak kell vele foglalkozni, ébren kell tartani, mert a személyes élet, ha nem is jön a társadalomban valami nagy csapás, de a személyes életünkben bármelyik pillanatban a legelképesztőbb, legelképzelhetetlenebb nyomorúság is érhet, és akkor fontos, hogy kéznél legyen, úgymond a hitünk.
Most az összhang utolsó perceiben milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
Számomra a következtetés, illetve a jövőben mutató gondolat, hogy az egyházra és a vallásra szükség van. Illetve lehet élni a vallás nélkül és Isten nélkül, vagy a vallásos gondolkodás nélkül. Én úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy az olyan, mintha az embernek lenne két lába, de valamiért mégiscsak egy lábon ugrálna. Vagy van egy tehetsége, van egy lehetősége, van egy eszköze, de azt nem használja. És attól rosszabb, kényelmetlenebb, nehezebb az élete. Tehát én így tekintek a hitre. Nem muszáj hinni, vagy nem muszáj vallásos közösségbe tartozni, az egy lehetőség, ahol kiteljesedhet az életed, ahol többet tudsz. Még hogyha veled, a te gondolataiddal ellentéteset mondanak, akkor is már a vitában, már a válaszban, már a cáfolatban te előre jutottál, mert magadban megfogalmaztad. Tehát ezek mind lehetőségek. A fiataloknak is ezt próbálom mondani, mert régebb az volt, hogy hát hogy lehet. Most is az idősebbek azt mondják, hogy lehet ilyet, hogy valaki nem tagja egy egyházközségnek. Lehet. Nem kell ettől megbotránkozni, de arra kell ráébreszteni az embert, hogyha az az egyház, vagy az a vallásos közösség jól működik azáltal, hogy te is ott vagy, és javítasz a működésén, az neked áldás, jó, segít, könnyebb lesz az életed, teljesebb lesz, nyugodtabb lesz egy plusz erőforrásod. Számtalan előnye van, és akkor használjad. Akkor használjad, és éljél vele, és alakítsad. Ha nem jó az egyház, hát nem, Jézusnak se tetszett az egyház, amiben élt, de tett érte, hogy vagy mondta, kiabálta, nem lépett ki. És akkor nekünk is ez egy felelősség, hogy tegyünk érte.
Esperes úr, köszönjük ezt a nagyszerű beszélgetést, köszönjük a válaszokat, és azt is, hogy ma is fogadott minket. Nagy valószínűséggel még meg fogjuk keresni.
Én is köszönöm szépen a figyelmet, a kérdéseket, és hogyha megkeresnek, akkor szívesen fogok ezentúl is részt venni ilyen beszélgetésekben, és örömmel osztom meg a gondolataimat.
Kedves hallgatók, a Brassó megyei űrmősről ennyit tudtunk elmondani ma az összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Szabó előtt űrmösi lelkész Esperes nevében is. Szép lassan átkeladjuk a stúdiót, elköszönök az összhang szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.